Így szól Isten igéje az apostolok cselekedetei 18. fejezetéből, a 24. verstől a fejezet végéig. Eközben Efézusba érkezett egy Apollós nevű alexandriai származású zsidó férfi, aki ékesen szóló és az írásokban jártas ember volt. Ő már tanítást kapott az Úr útjáról, és buzgó lélekkel hirdette és helyesen tanította a Jézusról szóló igéket, de csak János keresztségét ismerte. Bátran kezdett beszélni a zsinagógában is. Amikor meghallgatta őt, Akvila és Priscilla maguk mellé vették, és még alaposabban megmagyarázták neki az Isten útját. Amikor pedig át akart menni Akhájába, a testvérek bíztatták, és írtak a tanítványoknak, hogy fogadják be őt. Amikor megérkezett, nagy segítségükre volt azoknak, akik a kegyelem által hívőkké lettek, mert erélyesen cáfolta a zsidókat, és a nyilvánosság előtt bizonyította az írások alapján, hogy Jézus a Krisztus. Eddig Isten igéje, imádkozzunk. Istenünk, leborulunk előtted is, csak köszönjük azt, hogy kegyelemből hozzád tartozhatunk. Köszönjük azt, hogy a te fiad volt a Krisztus, aki eljött értünk, és általa életünk lehet. Köszönjük azt, hogy benne van megváltásunk, és köszönjük azt, hogy napról napra szeretnél bennünket tanítani, és napról napra szeretnél vezetni bennünket. Kérlek, adj most nekünk egy nyitott szívet, hogy meghalljuk mindazt, amit te készítettél el számunkra. Kérlek, adj alázatot, hogy tudjunk tanulni napról napra. Formálj így bennünket a mai napon is. Szükségünk van rád. Légy itt a mi jelenlétünkben. Jézus nevében. Amen.
Köszöntelek én is benneteket, és én is köszöntök mindenkit, aki esetleg otthonról követ bennünket, vagy majd utólag hallgatja vissza, vagy nézi vissza ezt az alkalmat. Szeretném, hogy ezt imádkozzunk. Drága mennyi atyán, köszönjük neked ezt, hogy közöttünk vagy. Köszönjük neked ezeket az énekeket. Köszönjük neked azt, hogy te minden körülmények között méltó vagy a dicséretre, méltó vagy minden imádatra és a szívünk hódolatára. És vágyunk arra, hogy taníts ma bennünket, szóljon hozzánk a te igéd, a te szavad, formáld az életünket. Ezt kérjük Jézus nevében. Amen. Amen. Ahogyan Bence mondta, egy sorozatban vagyunk benne, és én nagyon örülök ennek, szeretek együtt sorozatban lenni. A gyülekezettel is, meg az ifivel is szoktunk, és együtt gondolkodunk ilyenkor egy témáról. Ugye most szeptember hónapban az apostoli tanítás az a téma, amivel foglalkozunk, és Jürgen már múlt héten erről prédikált, és beszélt arról, hogy az apostoloknak mi volt a tanítása igazából, és az, hogy ők mint szemtanúk adták tovább mindazt, amit Jézusból megtapasztaltak, megláttak, és ezért ennyire megbízható ez a tanítás. És a mai napra, ahogyan látjátok a jegyzett lapon is, Apollósról hoztam néhány gondolatot, és egy ilyen rövid szakaszt olvasott föl Bence az apostolok cselekedeteiből. És amikor az apostoli tanításról gondolkodunk, ugye akkor kicsit ebben a kontextusban helyezve arról van szó, hogy azok az első keresztény testvérek kitartóan részt vettek ebben. Kitartóan részt vettek az apostoli tanításban. És amikor erre gondolok, akkor felrémlett bennem egy ilyen párbeszéd, aminek talán már te is voltatok fültanúi, vagy éppenséggel részesei, hogy így akár a nyelvtudással kapcsolatban kérdezte tőlem valaki, hogy tanultam-e angolt, vagy tanítottak-e, és akkor ugye ez a kettő gondolat, ez így elválasztódott egymástól, mert az egy dolog, hogy jártunk iskolába, és tanítottak nekünk dolgokat, és ez egy másik dolog, hogy tanultunk is valamit, mert van, hogy csak tanítanak, de nem tanulunk. És azt gondolom, hogy az apostoli tanítással kapcsolatban nagyon együtt kell legyen ez a kettő, hogy nem csak tanítottak az apostolok ott az első században, és aztán mindenkinek az egyik fülénbe a másikon ki, hanem tanultak is ott az emberek, hogy mindazt, amit hallottak, az bejutott először a fülükbe, az agyukba, és arról szólna ez az egész, hogy ez lejusson a szívünkbe is. Hogy mindazok a gondolatok, amiket Isten elénk hoz, azok ne csak a fejünkbe maradjanak meg, ez a tanítás ne csak ott létezzen, hanem jusson mélyre a szívünkbe, és hozzon gyümölcsöt is. Tehát tanítanak, és tanulunk. És Apollós életében ezt nagyon jól látjuk. És ezért hoztam négy gondolatot ebből a felolvasott szakaszból, négy dolgot Apollósról, amik majd a vázlatpontokat is fogják adni, ha előttetek van. És ebből szeretném, hogy mindjárt az elsőt meg is nézzük, mert hogy Apollósról azt olvassuk legelőször, hogy ékesen szóló volt, és az írásokban jártas. Vagy a Károli azt mondja, hogy tudós vala, tudós volt, az írásokban tudós ember. És amikor elgondolkodok arról, hogy az apostoli tanítás ugye főleg az volt, hogy Jézus dolgairól beszéltek, hogy Jézussal megtapasztalt dolgokról beszéltek, itt Apollósról közben azt olvassuk, hogy az írásokban volt tudós. Az írásokra, amikor olvassuk így az Új Szövetségben, akkor tudhatjuk azt, hogy akkor mindig az Ószövetségről beszél Isten igéje, mert hogy az Új Szövetség akkor még nem volt készen, akkor készült, akkor élték az Új Szövetséget. És amikor azt olvassuk, hogy Apollós az írásokban volt tudós, akkor az azt jelenti, hogy nagyon kiváló volt az Ószövetség ismeretében, és nagyon kiváló volt abban, hogy az miről beszél, mire mutat előre, hogyan szól Jézusról, mert hogy hiszem azt, és tudjuk is a későbbi versekből, hogy Jézusról tanított az Ószövetségből. Tehát jártas volt az igében, és megértette azt. És mindjárt ez egy kis kihívás lehet számunkra, vagy magunk elé helyezhetjük, mert azt gondolom, hogy bármilyen szolgálatban is vagyunk, vagy bármiben is érezzük jónak, meg kevésbé jónak magunkat, azt gondolom, hogy Isten elhívása számunkra, hogy váljunk mi is tudósokká az Isten igéjében, az ő szavában. Hogy legyünk egyre jártasabbak, hogy kutassuk, hogy menjünk a mélyére. Ebben munkálkodhatunk egyfolytában, és kettő dolgot szeretnék itt megemlíteni Isten igéjéről. Az egyik az, hogy Isten igéje mindig a rendelkezésünkre áll. Azt olvassuk, és János azt írja róla, hogy minden el fog múlni, ez a világ, ennek minden kívánsága, minden szépsége és csúnyasága el fog pusztulni, el fog múlni, és egyetlen dolog marad meg örökké, az Isten igéje. És ebben nagyon jó belegondolni, hogy ez egy biztos pont az életünkben, mert például amikor mi Jennyvel eldöntöttük, hogy hosszabb távra terveznénk a közös életünket, és csomó mindent kellett tervezni, meg volt előttünk, vagy előttem is, akkor volt olyan időszak, amikor úgy éreztem, hogy rengeteg elvárás, rengeteg tervezgetni való, rengeteg feladat, rengeteg gond, felelősség, döntés, az, ami rám nehezedik. És amikor ilyen időszakok jöttek az életembe, vagy jönnek az életünkben, akkor visszatérhetünk mindig Isten igéjéhez, mert az az egy dolog, ami biztos támasz. És amikor csomó minden bizonytalan, ugye, lassan eltelik ez a 2020-as év, és itt ülünk maszkban, meg vírus van, és nehéz a közösséget megélni legfőképp, talán ez a legfájóbb mindannyiunknak, akkor is ott van Isten igéje, ami még mindig szól, még mindig ott van, még mindig lehet oda menni, és még mindig meg lehet jobban ismerni. És Isten erre hív bennünket. És egy másik dolog erről, hogy azt is látjuk, hogy Isten igéje valahogyan hevíti a szívet. Talán ismeritek jól az Emmausi tanítványok történetét. Lukács írt el az evangéliumának végén, amikor két tanítvány mellé szegődik Jézus, a feltámadt Jézus, és elkezdi nekik magyarázni az írásokat. Azt, hogy az írásokban mi szólt róla. És aztán később jönnek rá ezek a tanítványok arra, hogy ettől nekik fölmelegedik a szívük, hogy őket ez fölizgatja, hogy föllelkesíti őket, az, hogy látják az Ószövetségben Jézust. És ez a másik dolog, hogy Isten igéje valahogyan mindig felbúzdít bennünket. Úgyhogy ha el vagy bátortalanodva, ha el vagy csüggedve, ha nem tudod, hogy mi következik holnap, vagy jövő héten, vagy egy hónap múlva, akkor is Isten igéje az, aki tartja bennünk a lelket, vagy ami tartja bennünk a lelket, és ami elindít minden nap a feladatainkban, a szolgálatunkban. És voltam elég bátor ahhoz, hogy ma nagyon gyakorlati módon is megragadjam ezeket a gondolatokat, és szeretnék egy kihívást állítani magunk elé, vagyis többet is ma. És az első az ez lenne, hogy mint gyülekezet, mint ti, meg én is, tudjuk-e vállalni azt, hogy szeptember végéig, amíg mondjuk ez a tanítás sorozat tart az apostoli tanításról, és aztán új témába kezdünk, Kiválasztunk az Ószövetségből egy könyvet, és szeptember végig legalább egyszer elolvassuk, és kutatjuk majd azt, hogy Jézus hogyan jelenik meg esetleg abban. Úgyhogy erre bátorítalak titeket majd, hogy ha tényleg tudósok, ha tényleg jártasak akarunk lenni, akkor fogjunk meg egy könyvet az Ószövetségből, ami talán kevésbé tiszta előttünk, vagy kevésbé ismerjük, és kezdjük el olvasni, keressük, kezdjük el kutatni az Isten szavát. Aztán egy második dolog, amit Apollósról olvasunk, az az, hogy szorgalmasan és buzgó lélekkel tanította az Isten útját. Károliról adtam ebben is a címet a vázlathoz, mert ott azt írja, hogy az Úrra tartozó dolgokat tanította ő szorgalmasan, és a revidiált újfordítású Bibliánk pedig azt mondja, hogy helyesen tanította Jézusról szóló igéket. És ebből látjuk azt, hogy az Ószövetségben is vannak Jézusról szóló igék, és ebből hoztam párat már nekünk, hogy áttekintsük így Jézusnak azt a viszonylag rövid útját, amit itt a Földön élt, mert hogy a Zsoltárok 40-ben, vagy a 40. Zsoltár 7. és 8. illetve 9. versében olvassuk azt, amikor Jézus még az atyánál volt a mennyben, és azt mondja, hogy az atyának, hogy égő és véres áldozatot már nem kívántál többet, ezért eljöttem én, hogy teljesítsem a te akaratodat, ahogyan megvan írva rólam. És Jézus otthagyja a mennyei hatalmasságokat, és eljön a földre, hogy teljesítse Isten küldetését, Isten kívánságát. És aztán Ézsaiás próféta beszél arról, hogy a 49. fejezetben, hogy Jézus nem csak Izraelért jött el, hanem maga az atya kevésnek tartja, az Isten kevésnek tartja azt, hogy Jézus csak Izraelt váltsa meg, hogy csak Izrael világossága legyen, hanem az egész világ az, akinek szól ez a megváltás, akinek szól is Jézus eljövetele. És ott beszél arról, hogy tényleg mindannyiunk miatt jött el Jézus a földre. És aztán Ézsaiás korábban a 11. fejezetben azt mondja, hogy szintén Jézusra előre mutatva, hogy rajtam van az Úr lelke, mert hogy Jézus aztán felolvassa ugye ezeket a verseket az Új Szövetségben, és azt mondja, hogy az Úr lelke nyugszik rajtam, és felkent engem, és arról beszél ott egy kicsit, hogy mekkora egységben van Istennel, hogy ő maga Isten, és már látjuk azt is, hogy nem csak hogy mindenkiért jött el, hanem, és nem csak, hogy hátrahagyta mennyi hatalmasságokat, hanem, hogy ő maga Isten, és ő maga tökéletes egységben van az atyával, és pont ezért olyan életet élt, olyan életben járt tanítványok az emberek előtt, és visszatekintve így előttünk is, ami tökéletesen tetszik Istennek, ami teljesen szeplőtelen és ártatlan, minden bűntől mentes. És aztán Zakariás prófétától olvassuk azt, hogy 30 ezüst pénz az, amire őt becsülték, és ezt is előre megmondja az ige évszázadokkal azelőtt, hogy Júdás 30 ezüst pénzért elárulja a farizeusoknak, a papoknak, a főpapnak Jézust, és beteljesedik ez az ige is az ő életében, és aztán bekövetkezik ez az elárulás, elfogják Jézust, és meghurcolják olyan dolgokért, amiket nem követett el, megkínozzák, és jól ismerjük az Ézsaiás 53-at, amikor arról beszél a próféta, hogy van valaki az Isten szolgája, aki a mi bűneinkért szenvedett, aki a mi gyarlóságainkat hordozta, aki a mi bűneink miatt kapott sebeket. Azért bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. És aztán Jézus ott van a kereszten, miattunk, miattam, miattad, és hordozza a bűneink büntetését. És amikor visszamegyünk Mózes 2. könyvébe, amikor a nép először ünnepeli a Páskát, akkor azt olvassuk, hogy Isten meghagyja, hogy ezt az egyéves bárányt, amit levágnak, úgy kell levágni, és úgy kell megsütni és megenni, hogy a csontja ne törjön el. És amikor végig járnak ott a katonák a keresztnél, ahol 3 ember is függött a kereszten, Jézus csontját nem törik el, mert már meghalt addigra. És így is beteljesül az Isten szava, hogy az ő páska bárányának a csontja nem törhet el. Mert így szent, mert Isten így találta ki. És aztán múlt héten, amikor Jürgen prédikált, akkor az apostolok cselekedeteinek második fejezetéből olvastuk Péternek az első ilyen ige hirdetését, ahol pedig beszél arról, a 16. Zsoltárt idézve egyébként, hogy Isten nem hagyja, hogy az ő szentje, az ő híve elmúlást lásson. És Jézust föltámasztja Isten a halálból, és ha megfigyelitek, még csak az Ószövetséget olvastuk. És Isten már beszélt Jézusról, már kész volt minden a megváltásunkról, és fölismerhetjük azt, hogy Jézus mindent odaadott értünk. Így jöhetünk hozzá a mi bűneinkkel, így jöhetünk hozzá a mi hiányosságainkkal, az életünk gondjaival és terheivel, és tehetjük le nap mint nap a keresztnél, és járhatunk új életben az ő megváltó munkája által. És nem kétlem azt, hogy Apollós kiválóan tanította az új szövetségből az evangéliumot. Mert hogy lehetséges volt ez. És azt olvassuk még utána róla, hogy ezt talán föl is olvasom, ha előttetek van az ige. A 25. verstől, tehát apostolok cselekedetei 18-ban vagyunk, és a 25. verstől azt olvassuk, hogy ő már tanítást kapott az Úr útjáról, és buzgó lélekkel hirdette, és helyesen tanította a Jézusról szóló igéket, de csak János keresztségét ismerte. És arra mutat rá ez a kis félmondat, vagy ez a mondat vége, hogy de csak János keresztségét ismerte, hogy igen, volt Apollós, volt olyan, amiben Apollós is hiányt szenvedett ismeretben. Viszont arra bátoríthat bennünket ez a szakasz, hogy mégis azt mondja az ige, hogy ő helyesen tanította Jézusról szóló igéket. Amit ő beszélt, amit ő mondott, az jó volt. És nem kellett hozzá mindent tudnia. Nyilván nem hív Isten minket arra, hogy teljes tudatlanságban éljünk, és majd tanítsuk a magunk józan paraszti esze szerint, és az ő igéjét hagyjuk figyelmen kívül, de sokkal inkább arra bátorít minket, hogy álljunk bele a szolgálatba, hogy vállaljuk az Isten munkáját, mielőtt még úgy éreznénk, hogy mi majd mindent tudunk. Szoktuk ezt az evangelizációval kapcsolatban is használni, hogy hát én azért nem merek az evangéliumról beszélni másoknak, mert mi van, olyan kérdést tesznek fel, amire nem tudok válaszolni. És Apollósnak ez a kis példája mutatja azt, hogy nem kell minden választ tudni, nem kell minden részletet ismerni, hanem Jézus elegendő. Jézus üzenete, az evangélium üzenete, amit te, én átéltünk, és megtapasztaltuk Isten szeretetét benne, és a bűneink rendeződését, és Isten megbocsátását, az elegendő arra, hogy megosszuk másokkal. Szóval Jézus, vagy Apollós helyesen tanította a Jézusról szóló igéket. Ez volt a második része ennek a gondolatsornak. És a harmadik pedig, amit olvasunk róla, éppen az, amit már el is kezdtem boncolgatni, hogy csak János keresztségét ismerte, és Apollós bement a zsinagógákba, és ott is tanított, és Akvilla és Priscilla, akik Pál apostolnak a munkatársaivá váltak, ők hallották Apollóst ott prédikálni, Apollóst beszélni a zsinagógában, és azt olvassuk, hogy maguk mellé vették, és még alaposabban, még jobban megmagyarázták neki az Isten útját, vagy az Isten tanítását. És akkor érünk ilyen talán kellemetlenebb talajra, amikor erről beszélünk. Amikor tudatosul előttünk, hogy vannak hiányosságaink, vannak olyan dolgok, amiket nem jól gondolunk, vannak olyan dolgok, amikben még van hova fejlődnünk, és nagyon jó példa ebben is Apollós, hiszen látjuk az igéből, hogy ő vevő volt arra, hogy még jobban megtanulja az Isten útját, még jobban elmélyedjen az Úr igéjében. És erről is van egy kis személyes történetem, mert nekem is nagyon kellemetlen, amikor szembesülök a hiányosságaimmal. Nekem egy nagy hiányosságom a megjavítás, mert nagyon sokszor, amikor történik valami az életemben, és valami így elromlik, egy terv, egy kapcsolat, vagy valami hasonló, vagy nem úgy mennek a dolgok, ahogy kigondoltam, akkor egyből meg vagyok lőve, és akkor inkább ott hagyok mindent, ahelyett, hogy tennék azért, hogy megjavuljanak a dolgok, vagy esetleg próbáljunk valamit javítani a helyzeten, vagy még kihozni a maradékból a maximumot. és ez talán hiányosságom, és amikor például Jenny így elém hozza ezt, hogy hát miért nem csináltam ezt, miért nem csináltam azt, mert ilyenkor csak elvonulok, vagy besértődök, vagy megyek tovább, és ott hagyom, akkor nagyon kellemetlenül érzem magam, és legbelül tudom, hogy ez a hiányosságom, hogy kellene visszaállni, kellene újra lelkesedni, és még kihozni belőle, amit lehet, akármiről is legyen szó. És ezekben a helyzetekben, amikor ugye Apollós is itt volt, akkor hála Istennek, hogy ő nem volt egy ilyen probléma kerülő ember, hanem kész volt arra, hogy jobban megismerje Isten igéjét. És gondolkodtam ezzel kapcsolatban, hogy hogy amikor Isten igéjét próbáljuk jobban megismerni, vagy amikor Isten arra indítana bennünket, hogy még jobban mélyedjünk el az ő szavában, akkor van három hazugság, amit talán hajlamosak vagyunk elhinni, vagy én néha hajlamos vagyok elhinni, de talán nem vagyok ezzel egyedül. És az első ilyen hazugság az, hogy amikor Isten igéjét kellene jobban megismernem, vagy jobban elmélyednem benne, hogy szinte már mindent tudok. Szinte már mindent tudunk. Hiszen itt ülünk 10 éve, 20 éve, 30 éve, jó keresztények vagyunk, szinte már mindent tudunk. Hát melyik könyvet nem olvastuk? Ha minden évben végigolvassuk a Bibliát, akkor 30 év után 30-szor végigolvastuk a Bibliát. 30 olvasás után, hogy nem tudunk mindent. És talán hajlamosak vagyunk elhinni azt, hogy mi már annyira jártasak vagyunk mindenben, hogy aztán elfelejtünk tanulni. És ugye az apostoli tanításról van szó, és arról, hogy mi készek vagyunk tanulni, és kitartóan részt venni abban. Úgyhogy ez az első dolog, amit ha elhiszünk néha, akkor ezt le kell vetkőznünk, mert nem tudunk mindent. Apollós sem tudott mindent, viszont kész volt tanulni. És itt fölírtam azt is magamnak, hogy talán a tanuláshoz, ami kell, az az elég elegendő alázat. Úgyhogy ha ebben hiányosnak érezzük magunkat, akkor kérhetjük Istent, hogy ebben formáljon minket, hogy legyen bennünk elegendő alázat a tanuláshoz. Egy második hazugság, amit talán néha elhiszünk, hogy ami eddig jó volt, jó lesz ezután is. Apollósról ugye azt olvasjuk, hogy ő helyesen tanította Jézusról szóló igéket, és valószínűleg nagyon sokan meg is értették az ő tanítását, talán meg is tértek sokan, hiszen távolról jövő tanító volt, akinek gondolom, hogy volt ilyen értelemben sikere. És gondolhatta volna Akvilával és Priscillával szemben, hogy hát eddig ezt tanítottam, és ez teljesen jó volt, ez így bevált. Működött, mi a probléma? De Apollósban nem ez a lelkület volt, hanem az, hogy kész volt még jobban megismerni az Isten útját, az Isten igéjét. És ez pedig rámutat arra, hogy legyünk elegendően nyitottak a változásra. Lehet, hogy ami eddig volt, jó volt, de lehet, hogy Isten tervez valami még jobbat. Sőt, abban biztos vagyok, hogy azt tervezi, hogy még jobban elmélyedjünk, és még jobban megismerjük az ő igazságát. Abban biztos vagyok, hogy Isten arra hív, hogy kutassuk egyfolytában az ő szavát. És ha ezt fogjuk tenni, akkor már is szóba jön a harmadik igazság, vagy harmadik hazugság, amivel szemben szintén van igazság. Mert hogy néha azt is talán elhisszük, ez még talán a legelsőhöz kapcsolódhat, hogy Isten igéje kiismerhető, és Isten igéje időnként hasznavehetetlen. Mert hogy néha jönnek olyan helyzetek, amikor azt gondoljuk, hogy ebben nekünk kell megoldást találni. Néha jönnek olyan krízisek, amikor úgy gondoljuk, hogy Isten erről amúgy nem beszélt közvetlenül az ő igéjében. Nem mondta meg, hogy ha majd jön a koronavírus, akkor hogyan legyenek a gyülekezeti alkalmak. Mert akármeddig olvassuk a Bibliát, ezt nem fogjuk így megérteni belőle. És új kijelentés sem lesz már. Viszont nagyon jó néha abba belegondolnom, hogy van, aki egy egész életet rászám például arra, hogy egy könyvet tanulmányozzon. És amikor például a Kiának a kommentár sorozatát olvassuk, akkor látjuk azt, hogy nem egy ember írta az összes könyvről a kommentárt, hanem olyan emberek ásták bele magukat egy-egy könyvnek a mondani valójába, Isten igéjébe, akik az egész életüket föltették erre. És kérdezem tőletek, kérdezem magamtól, hogyha van valaki, aki az egész életét el tudja tölteni egy fejezetes levéllel, akkor mi hogy nem tudjuk az egész Bibliával kitölteni az életünket, azt, hogy egyre jobban megismerjük azt. Szóval Isten igéje talán nem mondja meg, hogy konkrétan mit csináljál ma vagy holnap, viszont folyamatosan tanít bennünket, és ahogyan Bence például megosztotta a bevezetésben az 5000 ember megvendégelését, abban is új dolgot tanított neki Isten. És talán vannak ilyen történetek, amit sokszor elolvasunk, és még 30-adjára is új dolgot fog Isten belőle mutatni, mert az ő igéje valójában végtelen. Végtelenül gazdag. És ebben pedig elég motivációra van szükségünk, elég motiváltnak kell lennünk ahhoz, hogy igaz legyen, amit Pál Timóteusnak ír, hogy az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített legyen. Mert ezt az igében, igéből fakad. Mert az ige jó mindenre és hasznos arra, hogy minket felfegyverezzen a szolgálatban. És mondtam, hogy több interaktív részt szeretnék így, vagy hát, hogy kicsit kihívásra szeretnék titeket hívni, és ne aggódjatok, ez nem könyvolvasás lesz. Viszont azt szeretném, hogyha akár most, akár minden nap, akár időnként gyakorlattá tennénk azt, akár ebben a gyülekezetben, de talán jó lenne, hogyha Isten egész népére ez igaz lenne, hogy bevalljuk azt magunknak is, és Istennek is folyamatosan, hogy még nem vagyok kész, még van hova formálódnom. Még nem tudok mindent, van mit tanulnom. Még nem szentelődtem meg teljesen, van hova változnom. Úgyhogy erre bátorított engem Isten így a héten, hogy ezt mindenképpen osszam meg veletek, és osszam meg magammal is, hogy valljuk be tényleg, hogy van hova fejlődnünk, hogy van mit tanulnunk, mint gyülekezet is. Legyen ez az imádságaink része, hogy Istenem, talán sokszor azt gondolom, hogy én már teljesen kész vagyok, és nem értem, hogy miért nem működik valami, de rájöttem, hogy nem. Formálj engem, változtass. És a negyedik dolog pedig, amit Apollós életében látunk, az, hogy kész volt tanulni, ugye? Aquila és Priscilla még jobban elmagyarázta neki az Úr útját, és Apollós ahelyett, hogy megsértődött volna, vagy bármi ilyesmi következett volna, tovább szolgált. És azt olvassuk, hogy ez ugye Efézusban történik, ez a kis szakasz, és azt olvassuk, hogy Apollós aztán átment Akhájába, és Akhájának a fővárosa Korintus volt. Egyébként ez pont az égei tenger túloldalán van, egy hosszú hajóút következtetett számára, és ott tovább szolgált. És ezek a testvérek, akik Efézusban hallgatták Apollóst, küldtek levelet Korintusba, hogy fogadják őt be szeretettel, és be is fogadták őt, és Apollós pedig komoly munkát végzett, mert azt olvassuk róla, hogy amikor oda megérkezett, nagy segítségükre volt azoknak, akik a kegyelem által hívőké lettek. Mert erélyesen cáfolta a zsidókat, és a nyilvánosság előtt bizonyította az írások alapján, hogy Jézus a Krisztus. Szóval Apollós tanult, és tovább ment, és tovább szolgált. És ez egy valamire nagyon bátorít bennünket, hogy elsősorban nem azért kell kitartóan részt vennünk az apostoli tanításban, és tényleg tanulnunk szorgalmasan, és kutatnunk az Isten igéjét, mert nekünk az annyira jó. Nekünk is nagyon jó, de főleg azért, mert a környezetünket fogja építeni. Mert hasznos lesz azoknak, akik ugyanazon az úton járnak. És mert tudjuk egymást bátorítani az Isten igéjéből. Úgyhogy lássunk azon túl egy kicsit, hogy csak magunknak tanulunk, ez az iskolában talán igaz, de Isten igéjében ez mindig közösségi. Amit Isten ad egy valakinek, azt mindenki másnak is adhatja. Úgyhogy arra bátorítalak, hogy azért legyél kész tanulni, mert ezzel építhetsz aztán másokat. Hiszen Apollós is hasznos volt az ottani testvéreknek, és a tanulás ilyen értelemben nagyon jó gyümölcsöt terem, mert hogy növekedést fog teremni. Ha tanulunk, ha kitartóan részt veszünk a tanításban, és kutatjuk az apostoli tanítást, és erre építjük az életünket, akkor ez hatni fog a gyülekezetre, ez hatni fog itt mindannyiunkra, és ez a gyülekezet fel fog növekedni, és fejlődni fog egyfolytában. Onnan is látjuk ezt, hogy Apollós átment oda Akhájába, és nem maradt nyom nélkül az ő munkája ott, ugyanis a korintusiakhoz írt levélben, amit Pál ír, van szó Apollósról. És látjuk azt, hogy Apollósnak mekkora hatása volt ott Korintusban. Talán persze nem értelmezték ott jól a testvérek, mert azt mondták, hogy hát én Pálé vagyok, én Apollósé, és akkor ilyen kis megosztott lett ez a korintusi gyülekezet. De nem is ez a fő lényeg, hanem az, hogy tudott hatással lenni Apollós arra a gyülekezetre, hogy az ő tanítását bevette az a gyülekezet, hogy az ő tanításán felépültek ott emberek, és szerették őt és az ő tanítását. De nyilván Isten nem arra hív, hogy válogassunk emberek között, hanem arra hív, hogy főleg az ő szavára, az ő igére, az ő tanítására koncentráljunk. És ez a bátorításunk nekünk is, hogy lehetünk hatással egymásra, hogy tanulunk. Ahogyan készek vagyunk fejlődni, és egyre jobban megérteni, és mélyebben belemenni az Úr útjába, lehetünk egymásra hatással, és ez mindig növekedést fog okozni, mert Isten munkálkodik ezen keresztül. Úgyhogy a négy kis alkalmazás, amit hoztam, és ezzel szeretném befejezni ma, ugye az első dolog, amiről beszéltünk, hogy Apollós jártas volt, tudós volt az igében, az írásokban főleg, és ha elfogadjátok a kihívást velem együtt, én is fogom ezt csinálni, akkor kiválasztunk egy könyvet az Ószövetségben, mindenki egyet, és tanulmányozhatjuk, és elmélyedhetünk benne. Aztán a második dolog volt az, hogy helyesen tanította Jézusról szóló igéket, és ez kötődhet az olvasásunkhoz, hogy koncentráljunk arra, hogy Jézust hogyan látjuk meg, melyik az az ige, melyik az a szakasz, az a történet, amiről eszünkbe jut valami Jézusról, mert én hiszem azt, hogy Isten nem véletlenül tette azt oda, hanem ő direkt beszél Jézusról minden szóban, minden történetben. A harmadik alkalmazás pedig az volt, amikor ugye Apollós tanul, és Akvila és Priscilla kijavítja őt, vagy még jobban megtanítja neki az Isten igazságát, és ezzel kapcsolatban emlékeztethetjük magunkat, hogy van még mit megtanulnunk, hogy még nem vagyunk készen, még nem vagyunk teljesen szentek, hanem Isten tud formálni, tud tanítani bennünket. A negyedik dolog pedig ez, hogy elsősorban a tanításban, vagy tanulásban ne csak az motiváljon bennünket, hogy ez a miénk, hanem hogy ez mindenki másé is, és hogy ezáltal fogja Isten fölépíteni a gyülekezetünket. Úgyhogy imádkozzunk. Drága mennyei Atyán, köszönjük neked a te szavadat, köszönjük neked azt, hogy te elküldöd a te fiadat a földre, és köszönjük azt, hogy erről már nagyon régen beszéltél, hogy már a teremtés után, már a bűnbeesés után megvolt a terved arra, hogy közel vonzál magunkat, vagy minket hozzád. És köszönjük azt, hogy a te fiad, az Úr Jézus tökéletes volt itt a földön, és tökéletesen járt, és pont ezért válhatott hibátlan áldozattá, hibátlan húsvéti bárányá, ami engesztelést hoz a mi bűneinkre. Köszönjük azt, hogy ő benne új életünk lehet, köszönjük, hogy nem hagytad őt a sírban, és feltámasztottad, és király és úr lehet a mi életünkben, és gyülekezetünkben is. Köszönjük neked azt, hogy munkálkodsz az életünkben, és köszönjük neked Apollós példáját is, és azt, hogy követhetjük őt, hogy lehetünk egyre jobbak a tanulásban, és a tanításban, és a növekedésben, és a te igéd ismeretében. Kérlek azért, hogy adj ehhez elég alázatot, elég motivációt, és ha tudjuk kutatni tényleg a te igazságaidat. Hiszük azt, hogy ezáltal fogsz növekedést adni, ahogyan adtál az első században is, és köszönjük Istenünk neked ezt a bátorítást, amit ott olvashatunk, hogy ezek az első testvérek hogyan vettek részt a közösség és a gyülekezet minden tevékenységében, és hogyan áldottad meg őket, és adtál hatalmas növekedést. Vágyunk arra, hogy mi is, mint gyülekezet tudjunk növekedni, tudjunk egyre hasznosabb lenni, és természetesen a te evangéliumodat vinni itt a környezetünkben, vagy bárhol, ahol járunk. Ebben segíts meg, és áld meg bennünket. Ezt kérjük a te fiad nevében. Amen.